Köszöntöm kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Klasszis Podcast, az M4 és a Privát Bankár nagyjából heti rendszerességgel jelentkező beszélgetős műsora. Én Litván Dániel vagyok, újságíró, és mai vendégem Őrsi László történész, az 1956-os intézet alapítvány és a Wesley János Lelkészképző Főiskola tudományos munkatársa, és akinek a szakterülete az 56-os forradalomhoz kapcsolódó fegyveres harcok, talán leginkább, mondhatjuk így?
Leginkább, igen.
Igen. És hát nem akarok a kedves nézőknek és hallgatóknak ilyen zsákban macskát kínálni, szóval mi nagyon régóta ismerjük egymást, és mondhatni talán, hogy baráti viszonyban vagyunk, úgyhogy tegeződni fogunk egyrészt. Másrészt meg ugye ez a viszonyunk, ez részben a 56-hoz, vagy talán egészében 56-hoz kapcsolódik, ugyanis a családaink közötti barátság azonnal jön, hogy az én nagyapám Litván György történész, illetve Őrsi István író, ők ugye hát már most éppen megbeszéltük itt a műsor előtt, hogy már a forradalom előtt is valamilyen ismerettségben voltak, de aztán ugye ez miután mind a ketten letöltötték a börtönben a rájuk kiszabott éveket, ugye utána lett ez igazán ilyen nagyon szoros viszony így a két család között. Tehát ennyit előjáróban. És akkor megkérdezném, hogy nyilván innen azért már könnyebb kitalálni, de hogy mikor és főleg miért kezdtél elfoglalkozni 56-tal, és miért pont erre a részére koncentrálsz igazán?
Hát valóban az 56 az egész családi légkört már akkor is belengte gyerekkorom óta. Eset nem csak azért, mert ugye a szülők, hát elsőbben ugye a jóapám, de mások is, mondjuk a mamám is valamilyennyire kapcsolódott, meg az ő új férje is, tehát nagyon jelen volt az 56 légköre, és nem beszél arról, amit ugye te is említettél a baráti körökben is, ugye, így például a nagypapád és más barátok is rendre behozták a 56-ot az általános légkörben. De mégsem gondolom, hogy ez volt a döntő ok, amiért elkezdtem 56-tal foglalkozni, hanem az a rendszerváltás és a rendszerváltás előtti szamizdatos időszak. Akkoriban hogy én is azok közé tartoztam, aki ugyan semmi szellemi tevékenységet nem folytattam a szamizdat kiadásokkal kapcsolatosan, csak kizárólag terjesztettem, de mint ilyen a tiltott gyümölcsnél semmi sem édesebb, úgyhogy akkor elolvastam mindent, főleg ami 56-ra vonatkozik, ugye a Kádár rendszer egyik legnagyobb tabuja volt a szovjet csapatok bentartózkodása mellett, úgyhogy elég jól ismertem akkor már, ugye, amennyire így amatőr szinten lehetett az 56-os forradalmat, és amikor és mi rendszerváltás előtt valamivel 88-ban, amikor még a egykori AVH-s Geréb Sándor az október 25-i sortűzről azt írta, hogy azt ellenforradalmárok hajtották végre. Annyit tudtam akkor már, hogy ez egy abszurd, az akkori olvasmányomban, és akkor az Éjsben azt megtámadtam. 88. november 4-e volt ez, egy óriási dolog volt részemről, mert először jelent meg írásom, és ez akkor már, akkor még éppen, nem felejtjük el, hogy ez egy posgai beszéde előtt volt még, hónapokkal, ez első nyilvános vita is lett keletkezett ebből, és ezt még annak idején a Szabad Európa is ismertette, tehát nagyon sok levelet, nagyon sok telefonhívást kaptam, tehát ez beindított, és aztán később, mikor megalakult a 56-os intézet, akkor Litván György volt az, aki javasolta, vagy sőt, már előtte javasolta, hogy lesz majd egy ilyen intézet, és akkor vállalnám, hogy én is kutatnék, vagy tagja lennék ennek a kutatócsoportnak, és hát ennél jobbat nem is tudtam elképzelni, és korábban el sem hittem volna, hogy ilyen szerencsém lesz, hogy ilyennel tudok foglalkozni, és hogy akkor mi ez a felkelők. Az azért volt a felkelők, azért kezdtem a felkelőkkel először foglalkozni, mert valaki, mi most se tudjuk ki, az Angyal Istvánnak a vallomásait bedobta apámnak, Őrsi Istvánnak a leveles szekrényébe, ebben az időszakban a 89 körül.
Őket egy perben ítélték.
Bonyolultam, mert először egy perben indultak, és aztán Angyalt leválasztották a perjéről. de valóban volt, először valóban közös perben voltak, és hát nagyon barátok is voltak, és tehát akkor ezt a közösen talán azt lehet mondani, tehát ő írta az előszót, én meg gondoztam a szöveget, de a levéltáj forrásokból ezt megszereztük, a kis segítséggel, Vásárhelyi Miklós segítségével a levéltárhoz, akkor még nem volt hozzáférhető a levéltár anyag, de akkor valahogy segítséggel meg tudtam nézni, össze tudtam vetni ennek a tartalmát, amit kapott a levélben a jóapám, úgyhogy összeállítottuk, 91-ben meg is jelentett a könyv Angyal István saját kezű vallomása, és ha már ez annyira érdekes volt számomra, hogy akkor meg hát olyan összefüggése is voltak ennek a önvallomásnak, hogy sok, hogy a felkelő csoportok létét is, vagy hogy a megalakulását, vagy inkább a velivel kapcsolódás is megemlítette, úgyhogy elkezdtem először foglalkozni a Tűzoltó utcával, és akkor már adott, hogy akkor már érdemes a többi csoportot is végigkutatni, és szerintem nagyon érdekes is volt, tehát nagyon nem bántam meg, hogy ezzel foglalkoztam, de most már végére értem, tehát most meg 2 éve befejeztem az összes budapesti felkelő csoport történetének vizsgálatát, sőt, meg is írtam őket külön kötetekben, úgyhogy most már más területekkel foglalkozom, de azért még mindig.
És most mivel? Csak
most éppen a Király Béláról jövök egy biográfiát, aminek szintén nagyon fontos ugyanaz 56-os része, de távolról sem az, itt azért kell tudni a háború és időszakot is, meg a később kialakuló magyar kommunista rendszert, a fogságban lévő időt, a pereket, ezeket is jól kéne tudni, vagyis meg kell ismerni, bocsánat, és aztán a remigrációs történet egészen más, az is, abban is most egy teljesen új, majdnem teljesen új kutatás, és aztán a rendszerváltás utáni időszakát a Király Bélának, ahol szintén jelentős szerepet játszott, tehát ez egy sokkal összetettebb ismeretet kíván, és emiatt aztán lassabb is a munka. De reményeim szerint jövőre azért megjelenik, úgyhogy akkor érdeklődők figyelmébe ajánlom már most.
Azért is kérdeztem ezt egy kicsit, mert szóval én olvastam nagyjából az írásaidat, meg ugye meg is még korábbi munkahelyemen ugye meg is jelentettünk ezekből, szóval, hogy ezek, ahogy mondtad, tényleg nagyon érdekes, de hogy mennyire fontos ez így a, tehát mondjuk akár 56 történetében, hiszen nem egy ilyen lábjegyzet ez az egész, tehát meddig tartott mondjuk az egész fegyveres ellenállás ugye jelentősége, hát nem tudom, volt ennek mondjuk jelentősége a utólagos történetében nyilván, tehát azok az emberek, akik részt vettek benne, nyilván nekik ez egy személyes tragédia, alapélmény, mit tudom én, de hogy mondjuk, ha nem lett volna, vagy csak minimális, mint mondjuk, nem tudom, 68-ban Csehországban olyasmi lett volna a fegyveres ellenállás, akkor mennyire alakult volna más, hogy a forradalom története, vagy mondjuk utózöngése, ha lehet ilyen szót mondani.
Hát van egy olyan, a történészi munkának van egy ilyen olyan területe, ugye, hogy mikrotörténet. És hát ez abba tartozik, aminek azért vannak, tehát különféle módon lehet ezeket értékelni. Mostanában például abban, hogy rengetegen írnak, vagy keresnek meg, hogy nagypapájuk, vagy nem tudom milyen rokonuknak, hogy az ő tevékenységről, meg egyebekről mit lehet tudni, meg megköszönik, hogy ennyit megismerhettek benne, ez az egyik. A másik, mondjuk megközelhetjük ezt egészen kivitelesen nacionalista aspektusból, ami tényleg tőlem teljesen szokatlan, de mégis. Tehát azért mégiscsak történt valami olyasmi, ugye, hogy itt amit az egész világ azért bámult, és sőt, hát Magyarország sosem került ennyire a világ érdeklődésének homlok terében, mint 56-ban, és azért ennek egy nagyon nagy része ez volt, ez a pesti, úgymond pesti srácok. Tehát az, hogy azért viszonylag mégis kevés erre az érdeklődés, tehát mondjuk a második világháborúhoz hozzá összehasonlítva, vagy mondjuk a zsidó kérdés, holokausznak sokkal-sokkal kevesebb a figyelem. Ezt olyan szempontból tudom, ezért meglepőnek találom, hogy itt kivételesen nem olyan gyakran volt ez, hogy a magyarok pozitív szerepet játszottak a világtörténetben, ellentétben mondjuk a világháborús eseményekkel, és hát tényleg akkor egy nagyfokú bámulatot vívtak ki, és ahhoz képest itt Magyarországon ehhez nagyon kicsi, nagyon csekély az érdeklődés. Ez egyik, és még ami fontos, hogy most csinálunk egy kollégával, főleg a Szegő Iván Miklóssal, de főleg ő az én adataimból egy nagyon komolyabb szociológiai feltárást, amiből pontosan lehet tudni, hogy kik is, tehát nem, egyáltalán nevek nélkül kik voltak, akik a forradalomnak ez a legkockázatosabb, tehát ezt a részét végigvitték, ezt a fegyveres felkés ellenállás történetét, úgyhogy akkor ebből majd azt hiszem, tehát olyan szempontból is volt fontos, én is tudtam már akkor, amikor csináltam, hogy ezt tovább lehet folytatni ezeket az adatokat egy más jellegű szociológiai, más tudományágnak is fontos területe lehet ez, amihez én kevésbé értek, mint mondjuk a szociológiához is, tehát ezt örülök, hogy egy ilyen hozzáértő kollega, mint a Szegő Iván Miklós, ővele csinálom, de inkább ő ezt a részét inkább ő csinálja, én az alakulatát csináltam meg.
Igen, hát tehát te nagyjából azért, vagy nem is nagyjából, de hogy akiről lehet tudni, hogy fegyvert fogott Magyarországon 56-ban, azt te úgy nagyjából ismered név szerint, és körülbelül, tehát akiről bármilyen adat felmaradt. Szóval azért kérdez, vagy azért ez a felütés, mert hogy ugye amikor elindult most Ukrajnában, tehát ugye tavaly februárban, abban az első pár napban, amikor még szerintem az ukránokon kívül nagyjából mindenki azt gondolta, hogy az oroszok meg se fognak állni Kijevig, de már ugye akkor lehetett látni a civil ruhás, meg ilyen szedett-vedett szabad csapatokat, hogy neki mennek az ukrán tankoknak, ugye, hát ha nem is
Moldov... Orosz tankok.
Igen, az orosz tankoknak, persze, bocsánat. Tehát, hogy ugye, ha nem is Molotov koktélokkal, hanem mondjuk amerikai páncéltörő rakétákkal, de hát azért a személyes kockázat az elég hasonló volt, vagy, de hogy azért mégis ők ott mégis egy működő állam, egy reguláris hadsereg is ugye fölállt mögöttük. Lehet tudni, hogy azért amerikai fegyverszállítások voltak előtte, hogy 2014 óta azért ki is képezték. Szóval, hogy azért az 56-os felkelőkhöz képest még nekik is sokkal jobb esélyeik voltak, még abban az egy-két napban is, amikor még ez nem volt egyértelmű, hogy az oroszok ennyire gyengék, ők meg ennyire erősek, relatíve. Igen, na, de hogy 56-ban, hogy mi volt az általános, hogy miért? Szóval hogy jutott el valaki odáig, hogy én egy, mit tudom én, egy puskával, vagy egy darab páncéltörő ágyúval, tucat, vagy maximum század magammal a szovjet hadsereg ellen felveszem a harcot, szóval...
Ez egy egészen kiviteles pont volt ez a magyar történelemben, tehát egy kiviteles esemény tényleg, hogy valahogy talán azt ahhoz tudnám hozzáhasonlítani, amit viszont a szemünk előtt zajlott Romániában 89-ben, hogy valahogy ki a palacból kibújt ez a szellemiség, ami mindenképpen változtatást akart, és ezt már nem lehetett sehogy se visszagyömöszölni. Tehát hiába volt hát ugye már az önmagában, hogy a rádiónál az AVH fegyvert használt, és egy fegyvertelen tömeggel szemben, akkor már arra is azt mondhatnánk, hogy hát azért épész azt diktálta volna, hogy na jó, akkor idáig is, de tovább, mert azért most már... És nem, akkor már az volt, hogy, és a tömeghangulat, és tényleg nem az, hogy csak két ember, hanem tömeghangulat, hogy itt most akkor ezt már meg kell állítani, már szembe kell szállni, már nem megyünk annélkül haza, hogy ne érnénk el valami eredményt, és ezt mondom, hogy szemünk előtt láthattuk szerintem, mert nagyjából ez a szellemiség volt 89-ben a Romániában, Temesváron is, és aztán, amikor jöttek a szovjetek, akkor még ugyanezt folytatódott, hogy vannak fegyverek, most akkor próbáljuk meg és mindez a legspontánabb módon, ez a legfantasztikusabb. Tehát a világon senki nem szervezte ezt, mert utána később kialakultak, sőt, már a Kádár rendszerben kialakultak azok a vélemények, hogy ezt az amerikaiak, meg az imperialisták, meg akik szervezték, aztán a rendszerváltás után meg az alakult ki, hogy ezt a szovjetek provokálták ki, vagy a magyar AVH-sok, mind ostobaság, különösen a utóbbi, mert hát az nem is volt senkinek érdekesen, ugye, az, hogy ők megtegyék. Hát nem, ez teljesen, olyan gyorsan haladtak az események, és egy két perc előre senki nem látott, hogy mi lesz. Tehát így ez volt a forradalom, és hát az volt egy nagy szerencséje azért a forradalom kibontakozásának, hogy hát az októberi szovjet csapatok, azok elsősorban politikai megoldást törekedtek. Tehát egy olyan jellegű flott, úgymond flotta felvonulást tartottak, ami bevált mondjuk Berlinben 53-ban. Arra gondoltak, hogy felvonulnak a páncélosok, az elég lesz ahhoz, hogy itt akkor hogy lenyugodjanak a kedélyek. De nem ez történt. Tehát az, hogy november 4-én miért lett eredményesebb a szovjet támadás, az azért, mert akkor már nem politikai, hanem katonai célokkal jöttek be az országba, mi pedig nagyon kíméletlen módszerrel letörték az ellenállást. De itt, hogy októberben nem ez történt, így és a veszteségeikkel végül is legalábbis átmenetileg tudott győzni a forradalom azáltal, hogy a szovjet vezetés is úgy döntött, ami szerintem az a meglepetés, hogy úgy döntött, hogy elhagyja az országot, nem az a meglepetés, hogy aztán biodalmi politika szellemében megnyitotta újba a támadását. Úgyhogy ez egy egészen fantasztikus dolog, mert ugye akik ott ezt tényleg csinálták, és tényleg nagyon nagy különbség a ukrajnai eseményekkel szemben, hogy egészen fiatal gyerekek, tehát teljesen kiképzetlen, szerveletlen csapatok, vagy csoportok, összeálló, szétesült, megint összeálló csoportok diadalmaskodtak a világ legerősebb szárazföldi hadseregével szemben. Hát átmenetileg megmondtuk, hogy amiatt ugye, hogy ők nem elsősorban harcolni akartak, de aztán rákényszerültek.
És amikor november 4-én ugye visszajöttek a szovjetek, és akkor gyorsan kiderült, hogy most viszont elég komolyan gondolják, hogy akkor mire gondolt az, aki ott nem tett. Szóval ilyen visszaemlékezésekben nyilván így kirajzódik valamiképp, hogy nyugati segíts, tehát amerikai segítségbe reménykedtek, vagy tehát, hogy amikor úgy ott állsz egy ponton, és nyilvánvaló, hogy itt most vagy a, nem tudom, 100 szovjet páncélos, vagy te az egy darab dobtáras géppisztolyjal fogtok nyerni, és ugye ez nem nagyon kérdéses, hogy melyik, hogy akkor miért nem? Mert azért voltak, akik elég sokáig kitartottak.
Persze, voltak. Hát több minden, ennek több összetevője van. Az első, a leginkább az, hogy azt gondolták már a fiatalok, hogy itt megnyerték. Már itt van a demokrácia, már itt a szabadság legalábbis. A demokráciát azt nem tudták pontosan még, hogy mit jelent, nem volt még nagyon.
Szerintem mi sem tudjuk teljesen pontosan, úgyhogy ebben nem vagyunk.
Hát valami olyasmi, ami
de valami, akkor, jó, valami jó dolog.
Valami olyan dolog, amivel azért, hát legalábbis nem, nincs zsarnokság legalábbis. Az világos volt, hogy nincs ez a zsarnokság, ami a jellemző volt akkor is, meg azért valamilyen szintig azért a korábbi időkre is, vagy ami akár még a Horthy, hát Horthy rendszer sem volt, ellentétben mindazzal, amit egy időben a Fidesz terjesztett, hát egyáltalán nem volt népszerű a Horthy rendszer a felkelők körében. Tehát azok mind nagyon szegény emberek voltak, és jól emlékeztek rá, hogy mit nyomorogtak az egész család, milyen
hát szörnyű már aki egyáltalán még.
Aki egyáltalán, de hát valamennyire emlékeztek, mert azért mondjuk a 30-as évek.
Igen, persze. 30-as évek általában. Aki már felnőtt volt, az emlékezhet, annak lehettek emlékezni.
Fiatal volt, de fiatalon is, akár 10 évesen is még, ugye jól emlékszik, hogy ott a cseréd sors az olyan milyen volt, és hogy mennyire semmi esélye nem volt arra, hogy kiemelkedjen onnan. Tehát ezt tudták, de olyat akartak volna, ami se ez, se az, se rá, de valamiféle baloldali mozgalom. De most nem is erről akartak. A kérdés ez nem is ez volt, mert ez egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy mit akartak. Hát általában a harmadik utas nem jó, meg nem egészen pontosan körvonalazható dolgot akartak, de mindenképpen balos törekvések voltak. De a lényeg az mégiscsak, hogy azt képzelték el, hogy már nyertek, győztek, megvan a szabadság, most legyünk így, hogy függetlenség, szabadság, maradjunk most csak ebben. És akkor most megint eltűnni kezd. Ez egy elképesztő elkeseredtséget váltott ki azokból, akik ezt végigharcolták, ezt odáig a forradalmat. Aztán szót kell ejteni arról is, hogy a Nagy Imrének az a november 4-i hajnali nem jól átgondolt beszéde.
A csapataink harcban áll,
a kormány a helyén van. Hát azt mindenki úgy értelmezte, hogy akkor itt most egy felszólítás arra, hogy a mi hazafiak, hogy mentsük meg a hazát, a szabadságot, stb. Még akkor is, hogyha a nagyobb nem így gondolta, mint kiderült a vallomásaiban. Tehát nem, ő azt gondolta, hogy ez nem azt jelenti, de csak ő volt, aki nem azt gondolta, így gondolta, mindenki más tényleg ez úgy látta, hogy akkor na, most akkor mindent meg kell tenni a szabadság érdekében, de nyilvánvalóan ez is bögötte van, hogy hát azt nem épésszel gondolom, azt senki sem hitte, hogy a szovjet, hadsereg hívták, hogy ezt le tudják küzdeni azért a magyar erők. Hát itt nagyon a hadsereg azért nem is volt olyan különösebben erős, még az ott lehetőségen belül sem volt túlságosan erős, de hát a szovjeteknek sokkal-sokkal azon kívül mekkora túlerő voltak, hát technikailag is sokkal fejlettebb. Hát azokat a fegyvereket adták át, amelyek már ott már éppen már lejártak, tehát a modern fegyvereket megtartották. Tehát igen, hát amit említettél is, hogy vagy az ENSZ valamiképpen beavatkozik eredményesen abban, hogy a szovjetek kivonuljanak, vagy hogy a nyugati segítség. Hát elsőbben ez azért amerikait jelentett, de volt, aki brit vagy francia segítségre gondolt, de hogy amiatt érdemes kitartani, és itt még szót kell ejteni a Szabad Európa Rádió és más adásoknak a felelőtlenségéről is, amelyek azt táplálták, hogy érdemes még folytatni a harcot, mert várható a külföldi, a nyugati beavatkozás.
És hát ugye itt beszéltünk a szociológia, hogy most ugye pont ebben vagy benne, szóval ez ugye elég nagy port vert fel ez az orosz, most megjelent orosz tankönyv, ugye, amiben most megnéztem, ugye szó szerint tehát azért ugye nem fasiszt, tehát nem, azért nem az történt, hogy effektíve fasisztáknak nevezték volna az összes forradalmát, hanem az, hogy ugye részt vettek a fasiszta Magyarország fegyveres alakulatainak egykori harcosai. Ugye ez az egyik ilyen nagyon csúnya pont ebben, a másik meg ugye azt írják, hogy a családtagjaikat is meggyilkolták, tehát ez nyilvánvaló hazugság, mondjuk ez a része. A hatalom mellett kiállóknak ugye a családtagjai, de a lényeg az, hogy azért abban van némi igazság, nem? Hogy ez egy, tehát hogyha mondjuk azt hiszem így terjedt el egy kicsit a sajtóban, hogy fasiszta csőcseléknek nevezték a forradalmárokat ebben az orosz tankönyvben, de ugye az, hogy a csőcselék, abban azért van némi igazság, nem? Tehát azért nagyon sok ilyen kétes egzisztencia vett részt a fegyveres harcokba, tehát mondjuk azért kevesen voltak, amennyire én tudom, de te nyilván jobban tudod, akik mondjuk valami, hogy mit akartak, ugye felmerült. Tehát akik bármit is mondjuk, azért sokan valószínűleg egyszerűen csak balhét, vagy ilyesmit akartak, meg hát mondjuk nem tudom azért gyerekeknek fegyvert adni, szóval, hogy erről is beszéljünk egy kicsit. Nyilván elismerve azt, hogy ezek hősies emberek voltak, vagy akár nevezzük hősöknek, azokat, akik az életüket adták az eszméikért, de hogy azért mégiscsak egy ilyen nagyon furcsa, tehát nem, azért nem úgy kell elképzelni, hogy a lánglelkű demokráciáért küzdő forradalmárok, mint a szabadság vezeti a népet festményen, ugye a barikádon így. Ezért szóval, hogy azért ennél egy sokkal bonyolultabb, meg talán szomorúbb háttere is van, nem, ezeknek az embereknek?
Hát most jó sok minden felmerül. Tehát nézzük először a tankönyvet. A tankönyv azért általában a korábbi, a régi kommunista Hruscsov érában megjelent magyar és, vagy szovjet és magyar elemzésekre hasonlít. Tehát ez mindaz, amit mondtál a csőcselékről is, meg a gyilkosságokról, meg ilyesmikről, az mind az. Tehát itt van egyfajta, látni kell, hogy van egy kontinuitás, és ezt a Putyin és az egész szovjet, az egész orosz vezetés nem is nagyon tagadja, hogy itt valamiféle sztálini reneszánsz lett valami, vagy az agyakban, vagy ezt próbálja megvalósítani, megteremteni meg ismét, hogy ez a birodalmi, sztálini birodalmi politika.
Hát ugye konkrétan ugye azt mondta többször is, hogy a legnagyobb tragédiája az orosz történelemnek az az, hogy a Szovjetunió felbomlott.
Jó, de az nem pont ugyanaz, mint a sztálini diktatúrának a dicsőítése, szóval az még nem egész ugyanaz még.
Hát na jó, de a Szovjetunió azért legerősebb, meg a legnagyobb hatalmú Sztálin alatt volt, szóval onnan igazából már csak lefele vezetett az út.
Hát nem tudom, Hruscsov érába, hogy sokkal gyengébb volt, ez most nem is, ebben nem volt annyira...
Jó, ez messzire vezetne, de azért
erős hatalom volt
azért mindesetre a nemzetközi, szóval mégiscsak hát megverték Hitlert.
Az, igen, együttesen megverték, igen.
Tulajdonképpen...
És a szovjeteknek nagyon nagy rész, nagyon kifejezetten nagy részük volt ebben. Mindenesetre, tehát ez a fajta nagybirodalmi politika, ami azért, és a diktátorra jellemző, hát amit a munkatársa, ugye, aki a könyvfény felelőse Medinszky, meg is írta, hogy olyannak kell lenni a tudomány, tehát a történelmi írásnak is, ami szolgálja nagy, nem ezekkel a szavakkal, de úgymond, nem ez pontos, ezt mondta, de a birodalmi érdekeket kell, hogy szolgálja. Ez a lényeg. Ez benne van minden, tehát a tudományhoz, a diktátor és a tudománynak a viszonya is, akár még a magyar viszonyokra is áttántálható. De ez egyik része. A másik, ha már itt tartunk, hogy ezek a szólamok mennyire igazak, hát nagyon nem. Hát a csőcselék az egy érdekes kérdés. Az ugye ismerjük azt a kifejezést, hogy szent csőcselék, ugye? Amit egész ellenkező előjelként értendő. Ami azt jelenti, hát, hogy a csőcselék az valóban azt jelenti, hogy vagy tomeg, amely pontosan nem tudja, hogy mi a célkitűzése.
Igen, szóval én is, tehát itt most a negatív konnotáció nélkül gondoltam érteni, tehát ez nem biztos, hogy egyértelmű volt, tehát, de olyan szempont, igen, tehát pont ez, hogy egy ilyen heterogén tömeg, csapat. Akik úgy összeverődtek, maguk se tudják, hogy mi, de valamit nagyon akarnak, de nem...
Hát én azt mondom, hogy ezt akarták. Szabadságot a maguk értelmezésében, függetlenséget is nyilván, és hát az, és nyilván van az is, hogy ne kell nyomorogni, hát marasztó nagy a szegénység. Hát azt gondolták, hogy egy jobb rendszerrel nem lesz, akkor a szegénységet biztos, hogy érzékelték. Tehát ez is egy fontos, és ez kézzelfogható célkitűzés volt, különösebb filozófiai vagy elméleti felkészültség nélkül. De hát az kétségtelen tény, hogy a csőcseléket ebben a formában is lehet értelmezni, és az is kétségtelen, hogy hát általában ők viszik vására a bőrüket minden ilyen forradalom idején, ha megnézzük a forradalom történetét, tehát akik a jó módok, azok kétszer is meggondolják, hogy ott fegyvert fogjanak, pláne egy sokkal erősebb hatalommal szemben, míg ezek se sokkal jobban belemennek az ilyen nincstelen emberek. Tehát ez nagyjából így csöcselik nagyjából. Ez mondható el róla, és akkor mi is volt még, ami fölmerült?
Hát most mert tulajdonképpen, hát igen, hogy ilyen kétesebb, meg hogy gyerekeknek, szóval gyerekeknek fel lehet adni.
Ja, miben állt? Igen. Hát miben állt? Hogy kegyetlenség. Hát én véleményem pont ellenkező, hát volt egy-két atrocitása
fordulni. Nem, azt szerintem nem. Arra, tehát igen, tudjuk, hogy volt a köztársaságtér, meg egy-két ilyen dolog, de hogy az egy teljesen egyértelmű hazugság, hogy itt az ávósok, vagy a sorka, pláne sorkatonák családtagjait meg, szóval ez teljesen egyértelmű hazugság. Nyilván az is sajnálatos, tehát volt egy-két túlkapás nyilván, de azért alapvetően
ez fontos mondani, mert ezt sokan nem tudják, vagy rosszul tudják. Tehát verbálisan volt egy ilyen... agresszív volt a maga a közbeszéd ezekkel, főleg az áviásokkal szemben, de végül is a áldozatok száma az nagyon csekély volt ahhoz képest, hogy mit műveltek azért az áviá, mit művelt több mint 10 éven keresztül, ahhoz képest tényleg kezdett le csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nagyon kevés. Tehát foglyok is volt, sok-sok fogoly volt, azok közül is sem volt senki, akit így kivégeztek volna. Tehát jó, humánus sem volt jóval, mint ahogy ezt el lehetne képzelni. És akkor ez az is fontos, meg az is, hogy ideológiailag meg egyáltalán nem volt szélsőjobboldali a irányvonal. Érdekes, hogy főleg itt a központi, budapesti központi területén, tehát a korvinisták már 9. keretnél, aztán a novemberben nagy megerősödő Erzsébet városban is, azért elsősorban az akkori sajtó, meg az akkori pártellenzék befolyása nagyon sokat számított, rádió, meg egyebek. Általában ritka dolog, hogy ezért, hogy akkor tényleg erre mondják azt, hogy a nemzet így összefort kicsit patetikusan, de mégis valóság, ez mégis igaz, ami később megszűnt, tehát aztán láttuk, hogy a rendszertás, sőt, még korábban börtönökben is már ez a együvé levés, ez mennyire kezdett szétfoszlani, és a rendszerváltás után meg aztán teljesen szembetűnő is volt, de ekkor ilyen, ekkor ez nagyon sokat számított, tehát ez az eszmeiség, amit sugárzott a akkori média, az döntő befolyás gyakorolt a közgondolkodásra.
És egyébként körülbelül arról tudsz valamit mondani, hogy fegyverrel vagy anélkül is, hogy egész országban körülbelül hány ember vett részt bármilyen. Tehát nyilván a fegyveres ellenállást azt vegyük külön, nem tudom, hányan fogtak fegyvert körülbelül, és mondjuk hány ember volt az, aki legalább egyszer-kétszer kiment az utcára, és úgy valamit csinált.
Hát nagyon durván lehet itt csak...
Nyilván egy nagyon durva becslés, de hogy...
Én úgy számolom, hogy de az is ugye egy kérdés, hogy mit számít ugye annak, hogy aki mondjuk azt veszik, hogy egyszer fegyvert fogott, vagy valami úton-módon segített a fegyveres
ellenállást. Mondjuk aki leadott lövést, de hát most teljesen...
Vagy leadott lövést. Vagy olyan is volt, aki valamennyire valami katonai tapasztalattal rendelkezett, és akkor javasolt valamit, hogy ne oda, hanem ide álljatok, vagy ez hasonló, és aztán el is ment onnan, na most őt is lehet ugye belevenni. Hát én 15 ezeret mondanék, akik úgy ilyen szempontból a fegyveres ellenállásban valamiféle közük lehetett, és hát aztán jöttek a munkástanácsban, nagyon sokan részt vettek, tehát hogyha azt veszük, akkor már diák mozgalomban, ugye. Hát ki így, ki úgy, ki amúgy, hát most azt onnan számot mondani, hát azért azt
hát most mondani. Hát most mellé, elfogadva, hogy ez nem történészi, hogy mondjam, nem történészként mondott, hanem csak így,
hát ha
most így, most így mondanod kéne bármit, hogy...
Hát szerintem a 200 000, aki valamilyen szinti részt vett, az szerintem...
De a tüntetőkkel minden
együtt. Hát még több is. Még tüntetőkkel, mert a 23. tüntetés az már rengeteg ember volt összességében.
Akkor mondjuk egy félmillió.
Félmilliót, azt mondhatunk, igen, ha nagyon ragaszkodunk
hozzá. De nyilván most ez nem...
Tehát azt kell mondja, hogy 23-án jött még az igazi balé, tehát a fegyveres balé kirobbant volna, akkor még a társadalomnak szerintem olyan 95%-a helyesen, tehát rengeteg párttag is felvonult akkoriban. Tehát amiatt még ez kiélesedett volna a helyzet, addig a társadalom a reformok kérdésében nagyon nagy volt az összhang. És aztán persze az értelmiségi is megijedt, amikor, tehát a Petőfi kör meg nagyon megijedtek, amikor a rádiónál eszkalálódott a helyzet, és akkor már megoszlotta a vélemény, ugye, mert hát tényleg erről volt szó, hogy a szovjet birodalom ellen most akkor milyen eső, hogy ez nem túlzott kockázat ilyen konfliktusba belemerül, de addig, ameddig csak a vágyak szintjén mozgott a dolog, addig a társadalom 95%-a szerintem támogatta. Tehát mondjuk a diákok követeléseit, az 16 pontos követelést, amit 22. éjszakáján fogalmaztak meg, 14 vagy 16 pont, ugye.
Igen, de hát azért mégis, mert csak azért is jutott ez eszembe, mert ugye most tanában is ugye felmerültek, hogy a tüntetések, meg tehát, hogy most nyilván ebben nem menjünk ebbe a részébe bele, hogy ez a rendszer, ez most mi is, amiben most élünk, meg ilyesmi, de hogy ugye, hogy hány ember kéne ahhoz, hogy mondjuk aktívan részt vegyen egy ilyen ellenzéki mozgalomban ahhoz, hogy aminek már tényleg súlya legyen, és ugye azt a tényleg a Szovjetunió által megtámogatott rendszert is, ugye hát akkor 15 000 fegyveres, meg meg mondjuk pár százezer tüntető tudta úgy megrengetni, hogy ez tényleg világra szóló lett. Szóval, hogy valószínűleg kicsit elmérjük azt, hogy jó, azt mondod, a társadalom 95%-a támogatta, de hát lehet, hogy azért egy jó rész nem is hallott még akkor, mondjuk az első napokban, csak hát ott valami történik, ilyesmi, szóval hogy ez nem biztos, már Budapesten kívül mondjuk, tehát nem tudom, hogy mennyi ember kéne, de valószínűleg nem annyira sok, mint amennyit így elképzelünk, hogy akkor, tehát nem egy választást kell megnyerni, hanem valamilyen erőt vagy közös akaratot kell mutatni. De ez...
Jó, hát, hogy más, ugye a vidék az valóban lemaradt kicsit, a később.
Ehhez kapcsolódik, hogy ugye Orbán Viktor mostanában szeret ugye vidékre menni, tehát hogy mennyire nem csak Budapest forradalma volt 56, mennyire igaz ez, hogy ezt is ugye a pestiek ki akarják itt sajátítani maguknak, tudjuk milyen pestiek.
Azt hiszem, hogy Orbán Viktor nem ott, nem vidéken van utóbbi idő, vidéken tartott beszédet, az nincs összefüggése a kérdésben, ha jól sejtem. Hát való igaz, hogy azért az egész világ úgy tartja, hogy Budapest, hát ez volt azért tényleg ez komoly felkelés, vagy igazi komoly ellenállás, inkább az ellenállásról beszélek, az azért majdnem, hogy egy-két helyszínt leszámolni, Dunapentele, vagy a meccseki láthatatlanok, vagy Fehérváron volt valami fegyveres ellenállás, de azért lényegében mégiscsak azért Budapesten volt azért a fő felkelő csoportoknak a ellenállása. De hát ennek ellenére valóban nem lehet lebecsülni a vidék városoknak a szerepét. Debrecen volt mondjuk az első halálos áldozat a tüntetésnek, akkor Szegeden, ugye, ahol még a műegyetemi pontokat megelőzően ott alakult ki nagyon erős diák mozgalom, ahol ami ki kell emelni azt is, hogy új diák szervezetet alakítottak, a MEFESZ-t, ami azért egy óriási lépés volt, mert azért akkor is, aki tudja, hogy milyen szisztéma volt a kommunista rendszerben, ott az már mindjárt tudja azt is, hogy egy önálló szervezet létrehozni az önmagában egy óriási lépés volt. És aztán itt van ugye a Győr, ahol még dunántúli nemzeti tanács is alakult, hát ami nem feltétlenül volt ugye, pozitív, tehát egy külön önálló államra is gondoltak ott még egyesek, de mindegyikre nagyon komoly forradalmi fellendülés volt ott is. Talán ezek a városok, amik leginkább, amelyekben leginkább nem mutatkozott a mozgalom ereje, és azért voltak még más városok is, csak az kevésbé. Tehát ezeket lehet leginkább kiemelni.
Igen, szóval, és ugye muszáj egy kicsit azért belemennünk, tehát ugye az 56-os intézetet, amit ugye hát ez a kormány szántotta be ugye végleg, meg hát ugye azért az is nagyon jól érzékelhető, hogy ugye a Nagy Imre féle, meg egyáltalán ezt a reformkommunista vonalat, ugye ezt megpróbálják így kiradírozni 56 történet, vagy ez volt korábban, hogy őket ugye legalábbis nagyon erősen a háttérbe szorítani, és ugye és helyükre pont a fegyveres forradalmárokat, hát némi hiba százalékkal ugye Dózsa László meg egyéb ilyen történetekre gondolva, de hogy az a lényeg, hogy ugye őket tolni az előtérbe, hogy ők voltak az igazi hősök és hazafiak, nem ezek a kimosakodott komcsik, ugye. Tehát egyrészt ugye ilyen formában akár te lehet tél is volna egy ilyen udvari történész ennek a rezsimnek, mint aki kicsit elhallgatott és háttérbe szorított igazi hősöket kutatja. Másrészt meg, hogy ugye most már egy kicsit az látszik, hogy talán már a pesti srácok is egy kicsit túl sok a rezsimnek, tehát ugye nem Orbán ugye már nem beszél Budapesten, már egyre keveset nem is gyakorlatilag semmilyen nagy hivatalos megemlékezés nincs, ugye ott ez az egész kellemetlen orosz orosz barátság, és egyáltalán ez a történet. Szóval hogy látod, hogy merre halad így a, úgymond a hivatalos emlékezetpolitika?
Hát a hivatalos emlékezetpolitika az a tudományosságot az legkevésbé érdekli. Tehát én nem tartom jónak, ugye, hogy a politikusok rendre megnyilvánulnak történeti olyan kérdésében, ami a történész állásfoglalásnak nagyobb súlya kéne, hogy legyen. Hát miért tudja jobban egy politikus, amikor teljesen nyilvánvaló aktuál politikai szempontból hoz fel példákat, és ha összevetjük akár a miniszterelnök az utóbbi 20 évben, amiket nyilatkozott, azok egymással szemben, sok esetben egymással szemben álló állítások. Tehát ezeknek olyan különösebben értelmük nincs, és az emlékezetpolitika, mint olyan, az is egy, hát egy eléggé, én azt mindig inkább háttérbe szorítanám, mert épp azért, amit mondtam. Tehát ez a tudományosságot helyezném előtérbe. Itt az látszik, hogy olyan, mint ami korábbi időkben volt jellemző, akár Rákosi, akár Kár, tehát a kommunista irában, hogy voltak bizonyos ünnepek, és akkor is a diktatúrának a emlékezetpolitikája volt az, ami mindent megszabott. Úgyhogy én ezt látom, ennek a folytatását látom most is egyértelműen, tehát ebben nincsen nagy különbség. És hát a vidék, az, hogy annak, hogy most a vidéken tart beszélgetett a miniszterelnök, annak meg egy tudományossághoz sincs semmi köze, az tényleg teljesen csupán csak az adott szituációnak a kényszere. Hát mivel ugye az orosz vezetése nem nagyon szeretne bajszot összakasztani a bajszát, tehát nyilvánvalóan minden ára el akar kerülni, ugyanakkor az elmúlt események, amivel beszéltünk, most jelesül az orosz tankönyvről, de még mondhatnánk a 1915, bocsánat, 2015-ben lezajlott eseményről, amikor ugye rákényszerítették a magyar rendszert arra, hogy a nemzeti sírkertben a szovjet elesettek sírjára azt írták, hogy a magyar szabadságért veszették életüket, és ez is rémkínos volt. De ez érdekes módon, ez kevés sajtót kapott, de mégis a 15-től kezdődően már ez a irányvonal van, amit hát azért elég nehéz vállalni, úgy is, mint akik a rendszereket kommunistázott, hát most akkor hogy is áll ez a helyzet.
Igen? Te ott voltál a 89. június 16-án?
Ott.
Hallottad élőben is,
Orbán
Viktor?
Igen, ott.
És akkor mit gondoltál egyébként?
Ez egy nagyon érdekes.
Konkrét, most nyilván igen. Nagyon nehéz ezt már így letisztítani róla mindazt,
de
ami
azért
fog menni. Történt.
Azért fog menni. Hát én nekem tetszett a beszéd. Tudom, hogy ennek a most már akkor nem tudtam, de most már tudom, ugye, hogy azért azt is jelentett, hogy megszegte a megállapodást a történeti igazságtétel bizottsággal kötött, hogy miről lesz inkább szó, de azért
még... Tehát ugye ha úgy tudom, hogy az volt a megállapodás, hogy a szovjet csapatok kivonását, nem.
Azt nem, mert az úgyis már van erről tárgyalás, és nehogy ezzel még valamelyeket gondokat okozzon a további tárgyalások folyamatában. Tehát éval, mert ez hasonlóról volt szó. Most ezt nem tudtam ugyan, de ez a lendületes beszéd, amit ő ott akkor tartott, ez nekem akkor tetszett, független attól, hogy soknak nem tetszett, akiknek adok a szavára. Én nem vettem észre annyira, egy dolog nem tetszett nekem benne, hogy a kommunistákat azokat is általánosította, akkor, mikor főleg Nagy Imre volt szó elsősorban, hát ő is ugye, mint tudjuk, haláláig kommunista volt, tehát ott jobban kellett volna differenciálni, hogy kiről is beszél, kiket, tehát ez általánosítást, akkor sem tetszett nekem, de alapvetően ez a offenzív jellegű, fiatalos, lendületes beszéd, ez nekem akkor tetszett.
Hát aztán mi lett belőle? Hát sajnos itt be is fejezzük, mert időnk végéhez ért, úgyhogy köszönjük a figyelmet.
Én is köszönöm a figyelmet.
És ha tetszett ez a beszélgetés, és szeretnének hasonlókat esetleg hallani, akkor YouTube csatornánkra és egyéb formákban iratkozzanak fel, és figyeljék a továbbiakat. Köszönjük szépen!
Ön a Klasszis Podcast közbeszéd című műsorát hallotta.